Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység lényege a közösségvállalás a minket körülvevőkkel, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Vácon a 10 éves a Laudato Si enciklika című konferencián. Áder János a Váci Egyházmegye által rendezett katolikus társadalmi napok részeként tartott eseményen kiemelte. A közösségvállalásról, az összetartozásról, a világban való felelős jelenlétről szól Ferenc pápa Laudato Si enciklikája is, amely, mint fogalmazott, életbevágóan fontos mércét állított elénk. Az enciklika a teremtés védelmét hirdette, amely sokkal több, mint környezettudatosság, ember és környezet átfogó szövetsége, mutatott rá Áder János. Ugyanakkor a keresztény embernek a teremtés védelem nem katasztrófa turizmus, nem riogatás, nem világ végével való fenyegetőzés, mert az örömhírre alapított, abból táplálkozó egyház a környezeti válságban sem a rossz hírek hordozója, mivel nekünk van jó hírünk, van reményünk, jelentette ki. Szülővárosában, Sárváron eltemették Kásler Miklós Széchenyi díjas onkológust, egyetemi tanárt, volt emberi erőforrásügyi minisztert, aki életének 76. évében, szeptember 5-én hunyt el. A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is. A magyar jogásságnak vidéken van a gyökere. Ezt a történelem is igazolja, jelentette ki a köztársasági elnök Sárospatakon, ahol az Észak-Magyarországi Régió Jogásztársadalmának képviselőivel találkozott. Súlyog Tamás azt mondta, kíváncsi arra, hogy milyen a vidéken élő és dolgozó jogásztársadalom helyzete. Úgy fogalmazott, az ilyen beszélgetések alkalmával komoly észrevételek kristályosodtak ki eddig is, amelyekből világosan látszik az, hogy a vidéki jogásság a helyén van. Az államfő hozzátette, a jó gyakorlatok és vélemények összegyűjtésére is lehetőség van, ami alapján kívánságok és ajánlások is megfogalmazhatók. Mint mondta, az oktatással kapcsolatos észrevételek továbbíthatók az egyetemeknek. Mindenki véleménye fontos, szögezte le Súlyog Tamás, hozzátette. A beszélgetés lényege, hogy közös gondolkodásra hívja a résztvevőket. Az elmúlt 3 évben több mint 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Ajkára, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Veszprém vármegyei városban elkészült belvárosi hidak és kapcsolódó beruházások átadásán. Navracsics Tibor, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, az ajkai fejlesztéseket jó példának nevezte arra, amikor két különböző politikai táborba tartozó ember, egy jobboldali országgyűlési képviselő és egy baloldali polgármester félreteszi mindazt, ami elválasztja, és azt keresi, ami összeköti őket. Ez az összekötő kapocs az ajkaiak érdeke, ami nem lehet pártpolitikai kérdés, emelte ki a tárcavezető. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, az ajkai városvezetés határozott jövőképpen rendelkezik, a település pedig az ezredfordulótól egyre inkább a térség gazdasági, kulturális és remélhetőleg turisztikai központjává is válik. Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll. Hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával Nenad Vujiccsal. Közölte, Magyarország, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is, nagyon szívesen osztja meg tapasztalatait az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben, hogyan lehet megvédeni az országok szuverenitását. Felhívtam a miniszter úr figyelmét arra, hogy az Európai Uniós csatlakozás nem egy szolgai csatlakozást jelent egy térséghez, hanem bizony az azonosságunkat, az önazonosságunkat is meg kell védeni, és meg kell tartani az unión belül, magyarázta. Végül az időjárásról. Derült idő várható, foltokban pára köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 7-9 fok közötti értékek is előfordulhatnak. Szombaton a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mikrofonnál Domán Vivient hallják. Ma dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom és színház történész, egy születésnaposról, Pázmány Péterről oszt meg olyan érdekes információkat, melyek a hallgatóinknak is újdonságok lehetnek. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Szeretettel köszöntöm ismét rádiónkban, most már visszatérő vendégként mondhatom így. Eseménydús volt a szeptemberem, viszont most egy évfordulósról fogunk beszélgetni, Pázmány Péterről, hiszen október 4-én ünnepeljük a születésnapját.
Ráadásul tavaly egy igazán kerek évfordulója volt ennek a születésnapnak, nagyon sok fontos eseménnyel, konferenciával, még a Covid helyzetben is. Pázmány életműve egy olyan életmű, amit éppen az utóbbi évtizedekben kezdünk igazán felfedezni. Tehát ezek az évfordulós megemlékezések is nagyon jók. Már 2 évtizede folyik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az ő műveinek a kritikai kiadása. Ez egy nagyon nagy vállalkozás, ami Hargitai Emil vezetésével most már lassan a végéhez fog közeledni, és Pázmány nagy műveit, a levelezését, azokat az irodalmi és nyilván teológia alkotásait, amiket eddig alig ismertünk, nem nagyon voltak benne a köztudatban, most egészen más fényben világítják meg ezek a Pázmány előadások, a Pázmány kritikai kiadás. Nagyon érdekes, hogy azt gondoltuk volna, hogy az életrajzával kapcsolatban már nem kerülhet elő semmilyen új adat, és éppen Tusor Péternek a különböző itáliai levéltárakban folytatott kutatásai nyomán egy csomó olyan tény megdőlni látszik, amit korábban egészen biztosnak gondoltunk. Például a születési helye is, hiszen azt tudjuk róla, hogy Nagyváradon született, de igazából egy Nagyváradhoz 10-12 kilométerre levő kúriájában született meg a családnak. Egy olyan helyen, amit aztán a török elpusztított, és Pázmány maga is mindig Nagyváradot, ezt a mindenki által jól ismert és nagyon komoly humanista hagyományokkal rendelkező püspöki székhelyet nevezte meg a saját születési helyeként. De ugyanígy egy módosítás az életrajznak az a tény is, hogy ő 10 évesen lett árva, és a mostoha anyja hatására katolizált. Újabban már tudjuk azt, hogy 2 éves korában vesztette el az édesanyját, és a katolizálásában nem csak, vagy nem egyértelműen a katolikus mostoha anya, hanem a kolozsvári jezsuita gimnázium volt a meghatározó. Ez nagyon érdekes, én magam Mikeskelemen életrajzát kutatva jöttem rá, hogy például Mikessel kapcsolatban is volt egy ilyen nagyon hasonló vélekedés, hogy ő pedig a katolikus mostoha apa hatására katolizált, hiszen egy régi protestáns családba született a Mikesek másik ága, mindmáig protestáns ág maradt, és Mikesről is az derült ki a jezsuita háztörténet alapján, hogy a gimnáziumba érve egy néhány hónapos felkészülési idő után ott katolizált, és ebben elsősorban a tanárainak volt szerepe. Hát visszatérve Pázmányhoz, ugyanezt látjuk az ő életrajzában is. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, mint ahogy nagyon fontos az is, hogy viszonylag korán elveszti az édesapját, ezzel az a fajta megyei karrier, hiszen az édesapja főszolgabíró volt, ami ott Erdélyben rá várhatott volna, ennek a lehetősége megszűnt a számára, és szinte egyértelműen kijelölte a pályáját az, hogy innentől kezdve a jezsuita rend kötelékében, jezsuita szerzetesként, a tudományoknak szentelve az egész életét lesz majd egy nagyon jelentős alakja a magyar művelődésnek.
Mit tudunk még az életéről, hiszen azt azért a hallgatóink is tudják, hogy a katolikus megújulás meghatározó alakja Pázmány. Határoljuk be egy kicsit ugye így évszámok szerint is, hogyha valaki nem emlékezne, hiszen azért, ahogyan említette is a beszélgetés elején, keveset tudunk Pázmányról. Nincs annyira benne a köztudatban, mint esetleg a modern írók, költők, úgymond az utcaembere is jobban ismer.
Igen, nagyon érdekes, ezen gondolkodtam, hogy az utcaembere számára Pázmány jelen van, de nem mint író, nem mint teológus, nem mint prédikátor, hanem mint olyan intézmények alapítója, amelyeket máig ismerünk, és amelyek máig nagyon fontosak nekünk. Tehát a Pázmány Péter Egyetemről, arról, hogy Pázmány alapította az első egyetemet Magyarországon, ami aztán hosszú ideig működőképes is volt 1637-ben. Erről mindenki hallott, még ha ezt a tényt nem is tudja, de a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nevével, vagy azt, hogy a 2 világháború között Pázmány Péter Tudományegyetemként működött az Eötvös Loránd Tudományegyetem, erről azért mindnyájan hallottunk, és aki Bécsben jár, az találkozik a Pázmáneummal. Tehát valahogy, mintha az intézmények túlélték volna az ő irodalmi hírnevét, és leginkább ezek miatt emlékeznénk ma rá. de természetesen egy irodalomtörténész, vagy aki komolyan foglalkozik magyar irodalommal, magyar szép prózával, az nagyon jól tudja, hogy Pázmány, mint a legkiválóbb stiliszták egyike van jelen, és nagyon nagy hatást gyakorolt. Nem csak a 17. és a 18. század magyar prédikátoraira, íróira, költőire, hanem még a 20. századiakra is, hiszen a nyugat nemzedéke is vissza tudott nyúlni, például Kosztolányi Pázmány próza stílusához. Az életrajza azért tűnik nagyon egyenes vonalúnak, hiszen egy ilyen korban szokásos tudományos életrajz. 1570-ben született, és 1588-ban lép be 18 évesen a jezsuita rendbe. Ez a rend a 16. század végének legkiválóbb iskoláztatását tudja biztosítani. A kolozsvári jezsuita kollégium az első, amit Magyarországon a rend alapított, tehát nagy jelentősége van, nagyon kiváló tanárai vannak, mindent megkap a rendtől, hogy egy kiváló gimnázium legyen, hiszen egy emblematikus helye Magyarországon a rend megtelepedésének, ezért Pázmánynak is kiváló lehetőséget nyújt. És 1588-ban, amikor belép a rendbe, utána természetesen a tehetségénél fogva Krakkóba küldik novíciusnak, majd pedig Bécsbe tanulhat filozófiát, és Rómában hallgathatja a teológiát. 5 évet tölt Rómában, és ezért ez egy nagyon meghatározó időszak, nem csak amiatt, amit ott elsajátít, hanem a kapcsolatrendszer miatt is, amit a Vatikánnal ki tud építeni Pázmány ebben az időben. Amikor hazatér, természetesen tanárként kezdi a pályáját, ahogy minden jezsuita, Grácsban, a gráci gimnáziumban, illetve katolikus egyetemen tanít, és egészen addig úgy tűnik, hogy ez a nagyon tudós elméleti karrier lesz az övé, ami Kassán föl nem tűnik egy olyan protestáns prédikátor, Alvinczi Péter, akivel szemben úgy tűnik, hogy Forgács Ferenc püspök és mások tehetetlenek. Tehát 1601-ben meghívást kap, térjen vissza Magyarországra, legyen Kassán hitszónok, legyen egy méltó ellenfele Alvincinek és annak a protestáns lelkészi körnek, akik itt működnek, és hát nagyon sikeres is ez a hazatérés, hiszen teljes szívvel, lélekkel veti bele magát a hitvitázó irodalomba, és itt lesz az majd nagyon nagy előnye, amire az előbb hivatkoztam, hogy kiváló stílusa van. És nem csak a saját stílusa kiváló, hanem kiváló parodista is. Tehát olyan stílusparódiákat készít Alvinczi Péter vagy mások ellen, amelyek a szarkazmusukkal, nagyon kemény kritikájukkal, a szójátékaikkal, Pázmány egyéni leleményeivel, játékos, de ugyanakkor nagyon metsző stílusával hatalmas közönséget vonzanak, és a röpirataira újabb és újabb válaszok születnek, kialakul egy olyan polémia, amiben nagyon élesen kikristályosodik már a két oldalnak az álláspontja. És azt gondolnánk, hogy ez a korai Pázmány, aki megírja az 5 szép levelet Alvinczi Péter ellen, ami már a címében is ironikus, 5 nagyon csúnya levélről van szó, hogyha arra gondolunk, hogy a személyeskedéstől egymás hitbeli elveinek a kigúnyolásáról, egymás stílusának a kifigurázásáról, sőt, egymás nevének a kigúnyolásáról van szó ezekben a levelekben, de már önmagában az a keret, hogy Pázmány ezt nem mint egy jezsuita prédikátor írja meg ezt az 5 szép levelet, hanem belebújik Alvinczi egyik kollégájának a bőrébe, és mint protestáns prédikátor kér tanácsot Alvincitól, hogy hát hogyan, mit mondjon ő a katolikusoknak, hogyan feleljen a vágyaikra, hogyan tudná a saját hitét megvédeni. Tehát önmagában ez egy stílus bravúr, korábban ilyennel nem találkoztunk a magyar irodalomban. Az, hogy ő ezt mennyire komolyan veszi és jól csinálja ezeknek az első éveknek a hitvitázó iratait, leveleit, azt mutatja, hogy amikor megírja élete főművét, az isteni igazságra vezérlő kalauzt 1613-ban, akkor az 5 szép levélből is emel bele részleteket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben ma egy születésnaposról beszélgetünk. Pázmány Péter alakját és prédikációinak jelentőségét dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom- és színháztörténész mutatja be.
Hargitai Emil azt szokta mondani hosszú évek kutatása után, hogy akárhonnan nézik a Pázmány életművet, Pázmány egész életében egyetlen könyvet írt, ezt a bizonyos kalauzt, amit így emlegetünk. Tehát mindent beletett, ami 1613 előtt számára fontos és érdekes volt, és 1613 után még mindig tovább írja más műveiben is a kalauz egyes tételeit. Tehát egy olyan főműnek készült a kalauz, amiben Pázmány minden gondolata, minden fontos dolog, amit el akart mondani, benne van, és amelyik egyébként még így is tartalmaz anekdotákat, színes történeteket azért, hogy olvasmányos legyen, és mindenkihez el tudjon jutni. Azt mondtam, hogy a 16-17. Század irodalmából nő ki majd a 17.-18. századé is, Pázmányt rengetegen utánozták, másolták. Protestáns prédikátorok is vettek át részleteket a prédikációiból. Az imádságos könyve szintén megjelent protestáns kiadásban is, úgyhogy kihagytak belőle bizonyos énekeket. Tehát ha azt nézzük, hogy a 17. század elején, amikor még azért a nyomtatott műveknek nincs akkora piaca, nincs akkora lehetősége, az, hogy az imádságos könyv egymás után négyszer megjelenik, az egy nagyon komoly dolog, és tényleg rongyosra olvasták, és idézték ezeket a Pázmány műveket. Tehát mindenkinek volt valamiféle reflexiója Pázmányra, a protestánsoknak is, és természetesen az olyan szerzetes íróknak is, mint Kelemen Didák, aki Macáki Bolya kutatásaiból tudjuk, hogy szintén nagyon sokat idéz és átvesz Pázmánytól, mint ahogy a korszak katolikus prédikátorai mind. Tehát azt látjuk, hogy ez az első korszak, ez inkább a hitvita, a polémia jegyében telik, de amikor visszatér újra Grácsba, akkor megint a tudós Pázmány kerül előtérbe. Bicskei Istvánnak van egy olyan könyve, aminek az a címe, hogy, és Pázmány Péterről szól, Humanista erudíció és barokk világkép. Ez egy nehezen érthető cím, de ha azt mondom, hogy az erudíció alatt a humanista tudást, felkészültséget, azt a fegyvertárat értjük, amit magával hoz valaki, akkor megérthetjük, hogy nagyon fontos dolog Pázmánynál, hogy ő egy humanista tudós. Tehát mindaz, amit Rómában, Grácsban tanult, tanít, mindaz, amit elsajátít, az elsősorban egy klasszikus görög-latin műveltség. Ő maga is kiválóan tud görögül, latinul, természetesen a Biblia szent nyelveit, mint tudja, és humanista tudósként is viselkedik, még akkor is, amikor a szószéken áll. Tehát a kisujjában vannak az antik auktorok.
Mondhatjuk, hogy az ország egyik legműveltebb embere? Vagy benne van igazándiból abban a körben, mondjuk az első 50-ben, akik akkor számon tartjuk?
Igen, természetesen, és ugye az ő pályája nagyon korán indul ezekkel az 1601-es, vagy az 1603-as felelet Magyari Istvánnak című nagyon komoly hitvitázó művével. Tehát ekkor a 17. század elején biztos, hogy nagyon kevés ilyen művelt ember él Magyarországon, aki utána ennek a barokk szellemiségnek a jegyében fegyverként tudja használni ezt a klasszikus műveltséget. Tehát nagyon érdekes, hogy rátérve a prédikációira, ugye 102 prédikációja jelent meg nem sokkal a halála előtt egy általa kiadott nagy könyvben. Ezekben a prédikációkban szinte mindenkit idéz, aki az antik szerzők közül fontos volt. Minden egyes prédikációjában van legalább 100 bibliai idézet. Nagyon érdekes, hogy milyen könyvekből. A Zsoltárok könyvéből idéz sokat, Ézsaiás könyvéből, az Új Szövetségből, Máté evangéliumából idéz a legtöbbet. Az egész stílusában a bibliai stílus, a biblikus stílus ott van. Nagyon sok bibliai képet használ, a példabeszédeket, Jézus példabeszédei szinte minden prédikációban többféle módon is jelen vannak. Tehát több mint 10 000 bibliai idézet van a műveiben. Azért ez hatalmas szám. Nyilván azért is nagyon jól ismeri a Bibliát, vagy lehet fordítva mondani is, azért ő az egyik lektora a Káldi féle katolikus bibliafordításnak, mert kiválóan ismeri a Bibliát, tud héberül, latinul és görögül is, és hát ő az, aki a motorja ennek a bibliafordításnak, hiszen ne feledjük el, hogy egészen a 18. század végéig a Vatikán nem szorgalmazza az anyanyelvű bibliafordításokat. Tehát ez is Pázmány befolyásának és súlyának köszönhető, hogy Magyarországon elkészülhet egy anyanyelvű katolikus bibliafordítás már a 17. század elején. Tehát egyrészt ott van a prédikációiban a Biblia, másrészt viszont több mint 200 író műveire hivatkozik ezekben a prédikációkban, és köztük Plutarkoszra, Szenekára, Cicero beszédeiből nagyon sokat idéz, római költőkre, Horácius, Ovidius idézetek vannak ezekben a prédikációkban, történeti idézetek Josephus Flaviustól vagy másoktól. Az, hogy mennyire a tudomány teljességében otthon van Pázmány, mutatja, hogy ókori földrajztudósokat, orvosokat, tehát ma úgy mondanánk, hogy természettudományos irodalmat is idéz, Sztrabontól Hippokratészig. Tehát egy igazi humanista műveltség, Pázmány műveltsége, és hát aztán természetesen a másik oldalon pedig ott van az a barokk katolikus szellemiség, aminek a szolgálatába állítja ezt a nagyon komoly humanista műveltséget.
Mennyire volt közérthető vagy népszerű akár olyan emberek számára is, akik nem voltak ennyire műveltek, akik nem a pályatársai voltak mondjuk, vagy a protestánsok körében? Mennyire volt Pázmány népszerű?
Hát ha a népszerűséget úgy gondoljuk, hogy mennyire volt ismert,
igen.
Tehát a 17. század elejének politikájában, történeti összefüggéseiben, vagy a történeti eseményeket tekintve, mindenki ismerte. Tehát Pázmány azért politikus is volt, és éppen Tusor Péter kutatásai bizonyítják, hogy milyen nagy szerepe volt például magyar királyok megkoronázásában itt a 17. század elején, amikor nem volt egyértelmű a Habsburgok trónutódlása, hogy milyen komoly szerepet játszott 1608-ban, amikor egyfajta kibékülés jöhetett létre a protestánsok és a katolikusok között, hogy ott van ezeknek a fontos iratoknak a megszövegezésénél, hogy nagyon komoly diplomáciai feladatokat lát el, tehát egyértelműen megkerülhetetlen személyisége a 17. század első 40 évének. Mindenki ismeri őt, nagyon komoly befolyása van, politikai befolyása, intézményeket alapít, amelyek az egész ország számára fontosak. Az, hogy íróként mennyire ismerik, nyilván itt egy sokkal szűkebb körről van szó, tehát a Kalauzt sokkal kevesebben olvassák, mint ahányan olvassák az imádságos könyvét, vagy ahányan olvassák a prédikációit, vagy hallgatják a prédikációit.
Könyvjelző című műsorunkban ma egy születésnaposról beszélgettünk. Pázmány Péter alakját és prédikációinak jelentőségét dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, irodalom és színház történész mutatta be. A beszélgetés folytatását mához egy hétre ugyanebben az időben sugározzuk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Carlo Collodi Pinocchio című meséből készült hangjáték negyedik részét hallgathatjátok meg.
A környék összes útján végigrobogtunk. Már teljesen összetörtek a csontjaim a sok rázkódástól. A Pinocchio nincs sehol. Pikeres, miféle tündérség a tiéd, hogy annyi hatalmat sincs, hogy hip-hop előteremts egy csavargó fabábút? Még hogy te, tündér!
Elegem már! Azonnal szállj le, keresd meg,
nélkül! Tündér, ne te cigálj! A végén még lepottyolok az árokba! Jaj!
És ott is maradsz! Gyerünk, Nyuszik! És jegyezzétek meg, hogy a táltost ezentúl messzire elkerüljük!
Ne hagyj itt! Én nem úgy gondoltam. Elmentek.
Bánom is én. Mi ez a zaj? Egy sántor róka és egy vak macska jön errefelé. A róka agyba főbeveri a macskát. Vajon mind vesztek össze? És a macska miért tűri, hogy verjék? Kihallgatom őket.
Kész. Végül. Rásuknak, felakasztalak, éhen döglünk, nincs tovább. És miért? Mi jártál te egy buta állat, aki azt nem tudja megtanulni, hogy a vak az vak, az nem lát, annak két fekete lyuk van a szemein. Na de te, jaj, de szép vörös haja van az úrnak, mint ha még életedben nem láttál volna vörös hajú tökkel ütöttet, aki pénzt akar adni nekünk. Pénz helyett jött husánk, boz, gerebje, seprűnyél, tönkre mentünk. És esküszöm, hogy az első erre jövőt leütöm. Fogd marokra a fehér botot, és igazítsd meg a kötést a szemeden. Valaki jön.
Aranyat látok, szerencsét találok.
Istenem, jó Istenem, könyörülj a szegényeken,
könyörülj a koldusokon, szánandó elesett. Kérünk egy aranyat, az lesz egy jó falat, a lamizsnak kéne kettő körmére.
Ez Pinocchio, a Cseppettó bábúja.
Üdvözlét, Pinocchio!
Honnan tudod a nevemet?
Jól ismerem az apádat.
Már kiszabadult a börtönből? Hmm. Hogy van? Nem történt baja? Mikor láttad utoljára?
Alig egy órája, egy órácskája. Pénzt kért kölcsön tőlünk, hogy ennivalót vehessen magának, és mi igazi jó barátai, az utolsó fillérünket is nekiadtuk. Ezért kell most úton útfélen koldulnunk.
Mennyi pénzt adtál Geppettónak?
Egy aranyat.
Tessék, itt egy arany. Én visszafizetem Geppettó helyett.
Egy aranyat adott a macska, és egy aranyat adtam én, az összesen kettő, nem igaz, macska?
Hogy micsoda? Igen, persze!
Ostoba!
Még szerencsét, hogy itt hallgatóztam a bokor mögött. Ne higgy nekik, ezek rablók, banditák!
Micsak, a tücsök! Hát te élsz?
Talán ismered a hazudozásairól híres tücsköt? Csak nem a barátod?
Dehogy barátom! Egyszer már fejbe is vertem, mert jól mondott, hazudós és tudálékos.
Én vagyok hazudós! Te, fafejű! Nem látod, hogy rászednek, hogy el akarják venni a pénzemet? Jaj, mit mondtam? A pénzedet!
Most elszóltad magad! Róka! Macska! Utánam! Kergessük el a nagy tudós! Jó?
Ne,
Macska!
Ne,
Róka!
Ne,
utánam! Fogjátok el! Macska! Róka!
Megbánod még, hogy nem hallgattál rám!
Hogy szalad! Tessék! Itt van még egy arany. Én meg sietek haza, hogy Geppettónak is adhassak a pénzemből.
Geppettónak is?
Maradt még három aranyom.
Még három aranyom?
Három?
Te, Pinocchio! Nem akarod a pénzedet meg sokszorozni?
Ezt hogy érted?
Szeretnéd, hogy a nyomorúságos három aranyat helyett 100, 1000, 2000 aranyat legyen?
Szeretném, ki ne szeretné?
Akkor most elviszünk a csodák mezeire. Ott elülteted az aranyaidat, és reggelre kihajt egy pokor, amin úgy csöngenek az aranyak, mint szöllőfürtök a szemek.
Messze van ez a csodák mezeje?
Néhány lépésnyire csak.
Reggel leszüretelek, mondjuk egy zsák aranyat, vagy mondjuk akár kettőt, és veszek magamnak egy hintót, azzal járom körül a világot. Sokáig kell még gyalogolni.
Mindjárt ott vagyunk. Macska, fakadj arra.
Kérünk egy aranyat, az lesz egy jó falat. Valamisnak kéne kettőnk örömére. Kérünk egy aranyat, az lesz egy jó falat.
Megérkeztünk.
De hiszen ez egy kopár, kietlen völgy. Csak egy kiszáradt tölgyfa áll a közepén. Még egy bokrot se látok.
Lesz itt bokor. Csak ültesd el az aranyait.
Úgy, csak ültesd el.
Mit nevetsz, kedves macska?
Azon, hogy te milyen
busás haszonhoz jutsz. Te láss munkához, Pinocchio.
Mit csináljak?
Áss egy gödröt, és tedd bele az aranyaidat.
Jó. Készen van.
Most menj a patakhoz, hozz vizet és öntözd meg a földet a vetésed fölött.
Kedves macska, kérlek, hozz nekem egy kis vizet.
Volna szíved elküldeni a macskát, hiszen meg sem találja a patakot.
Mikor nem találom meg, mire való a két szemem? Ezt a pofont miért kaptam? Ja, hogy mire való a két szemem? Tudod, Pinocchio, látni nem látok, de szag után még a patakot is megtalálom. Megyek, és hozom azt a vizet.
Elkísérlek. Nem szeretném, ha véletlenül beledöglenél a patakba. Sosem lesz belőled igaz ember, olyan ostoba vagy. Mit gondolsz, miért küldtem el vízért?
Hogy meglocsolja az aranyakat.
Ezzel úgyis megfajtalak. Azért, hogy az alatt kikaparjuk az aranyait. Hozd már azt a vizet.
De miben?
A kalapodban.
De ez az egyetlen kalapod.
Nem érdekel.
Tessék, Pinocchio, itt a víz.
Úgy. Még mit kell csinálnom?
Most elmegyünk, és egy fél óra múlva visszajövünk. Addig az kihajt az aranybokor.
No, engedd el a karom. Én nem megyek el innen. Látni akarom, amikor kibújik a földből.
Hát, csak maradj, barátom. Mi elmegyünk, és később visszajövünk.
Visszajövünk?
Egyszerűbb lett volna leütni és elvenni a pincét.
Igen.
De ezt meg most is megtehetjük. Fekete harisnyát húzunk a fejünkre, hogy ne ismerjen ránk. Na, szedjük elő, a zsákodban láttam egy párat a múltkor. Nem is értettem, hogy miért gyűjtöget fekete harisnyákat.
De lyukas mind a kettő.
Az nem számít, mondom, hogy jó lesz.
Nagyon mulatságosan nézel ki.
Mit röhögsz? Inkább húzd a fejedre a másikat és gyerünk.
De így az orrom hegyéig sem látok.
Legalább megtudod, milyen érzés vaknak lenni.
Meddig kell még itt várnom? Lassan besötétedik, és egyre erősebb a szél.
Kezeket fel!
Nem félek. Nem félek én. Csak azért se félek. Takarodjatok innen!
Már is. Csak előbb megszorongatjuk a tarkadát.
Ha utolértek!
Kapdál, maszka! Te gyorsabban szaladsz, mint egy nyaszak fabáru!
Hiszen semmit sem látok! Merre ment? Segítsd! Beleestem a kezembe! Megfullad!
Miért? De fel, én akkor is átadom! Na, ott megvan! Most oda kötözlek.
Tisztelt rabló úr, kérem, engedjen el! Ne hord szorosan azt a kötelet! Segítség! Segítség!
Már is megfáztam. Azt hittem, ott pusztulok el, de szerencsére észrevettem, hogy lehír a lábam. Kérdj, miért nem segítettél? Hagytál volna megdögleni, mi?
Itt van! Megtaláltam a gödröt, és benne a három aranyát! Most megyünk, és a legelső kocsmával elmerjük az egészet!
Én először is egy kancsó forralt bort kérek, sok fahéjjal.
Ma este Kollódi Pinokkió című mesének negyedik részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Kettő kis cica, három kis egér, négy nagy tehén, öt paripa, hat barika, hét kis kakas, nyolc kecske bar, kilenc kacsa, tíz malacka, számoljuk meg gyorsan újra. Kettő kis cica, három kis egér, négy nagy tehén, öt paripa, hat barika, hét kis kakas, nyolc kecske ba, kilenc kacsa, tíz malacka, számoljuk meg gyorsan újra. Aki tud tízig, az már nagyon okos.
apának vagy anyának, hogy indítsa el előről a CD-t.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Eszembe jut egy barátom, aki még távol volt az egyháztól, és hát mindig mondogattam neki, hogy gyere el velem szentmisére, gyere gyónjál meg, mert volt elsáldozós bérmálkozó is, csak eltávolodott. És hát évtizedeken keresztül próbáltam ezt, de nem sok eredménnyel, sőt, szinte semmilyen eredménye nem volt. És egyszer közelgett a születésnapom, és megkérdezte, hogy mit kérek a születésnapomra. Mondtam azt, hogy gyere el misére és gyónjál meg. Gondolkodott, de hát az nekem lesz jó. Mondom, nekem még jobb lesz. És megtette, és elindult az úton, és már nagyon messze tart. Istennek legyen hála. A Szentlélek mindig találékonnyá tesz minket abban, hogy hogyan segítsük embertársainkat közelebb az Úrhoz. Csak engedjük meg a Szentléleknek, hogy segítsen nekünk. Mi segítünk neki, ő pedig segít nekünk. De nem csak szentmisére hívta a testvéreit, hanem sokszor biztatta őket az imádságra. Legyünk mi is az imádság emberei, hogy az imádságot vonzóvá tudjuk tenni környezetünk számára. Mert csak azt tudja az imádságot hitelesen közvetíteni, aki mélyen imádságos ember. És itt is a Szentlélek rendkívül találékony. Például, ha valakit semmiképpen sem tudok imára hívni, akkor legvégül azt mondom neki, hogy kérlek szépen imádkozz értem. És hogy megdöbbennek általában az emberek, hogy pont őt kérem meg arra, hogy imádkozzon értem, de nem volt még olyan, aki ezt visszautasította volna. Hogy mindenki megígérte, hogy jó, akkor imádkozom érted. És már is imádkozik. A gyerekeket már nagyon korán el kell kezdeni az imádságra tanítani. Már az édesanyja hasában kell, hogy hallja, hogy a szülei együtt imádkoznak, és ő már hallja azokat a csodálatos szavakat, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, vagy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, és amikor kibújik az édesanyja hasából, akkor már ezek a szavak ismerősek lesznek neki. Szokták mondani, hogy akkor kell kezdeni a gyereket imádkozni, tanítani, amikor már tud beszélni, amikor már úgy megérti, akkor már egy kicsit elkéstünk. Már az édesanyja hasában neki hallani kell ezeket a szavakat, sőt, a szentmisét is hallgatni kell neki. Éppen egy ilyen kisgyerek született meg, akinek a szülei minden nap együtt imádkoznak, és az édesanyja az utolsó pillanatig jött a szentmisére, már amikor áldott állapotban volt a gyerekkel, akkor is, és 6 naposan hozták megkeresztelni a gyermeket, és azt a kis csodát mesélték el, hogy mikor indultak otthonról a keresztelőre, akkor a kisbaba, a 6 napos kisbaba a mellén összekulcsolta a kezét. És ezt a szülők nekem elmesélték. Nagy örömömre. 6 naposan megkereszteltem a gyermeket, szombaton, vasárnap 7 naposan pedig babakocsiban hozták a szentmisére. Isten áldja meg a szüleit ennek a gyermeknek. Ugyancsak az édesanyja mondja Magdikáról, hogy idézem, arra jól emlékszem, hogy az első áldozás előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt odahaza, és telve volt lelkesedéssel. Sajnos a részletek már elmosódtak emlékezetemben. Rögtön eszünkbe juthat Lizéű kis Szent Eréz, aki miközben az első áldozására készült, vett egy kis füzetet, és minden napra több jó cselekedetet írt bele, amit Jézus Krisztusért cselekedett, és amikor ment az első áldozásra ezt a füzetet, ami betelt jó cselekedetekkel, ezeket vitte oda Krisztus elé. Biztatom a gyerekeket is, akik első áldozásra készülnek, hogy valóban lélekben készüljenek jó cselekedetekkel, imádsággal, Krisztust egyre inkább megismerve, és vágyjanak arra, hogy a szentségi Krisztust először veszik magukhoz, és ilyen formában tökéletesen egyesülnek az Istennel. Hatalmas ajándéka ez az jó Istennek, és ezt egész életünkben minden nap folytathatjuk az első áldozás után. Nincs ember a Földön, aki ezt teljességében fel tudná fogni. Milyen ajándéka ez a jó Istennek. És mégis néha milyen hanyagul, felkészületlenül áldozunk, és sokszor könnyedén el is mulasztjuk. Tapasztalom én is, hogy valaki kihagy egy szentmisét, és utána nem gyónja meg rögtön, hanem hosszú hetekig úgy jön szentmisére, hogy nem áldozik. És természetesen bűnben nem is lehet áldozni, na de hát akkor rögtön futok az atyához, és meggyónom a bűnömet, hogy a legközelebbi szentmisén mindenképpen tudjak áldozni. És ne mondjak nemet Krisztusra, mikor ő jön felém, és egyesülni akar velem ilyen formában is. Azt mondja Magdikáról az édesanyja, hogy az első áldozás előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt, és telve volt lelkesedéssel. Szent Domonkos is eszünkbe juthat, akinek ez a híres mondása van, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. Nála más variáció nem volt. Az embereknek vagy Istenről beszélt, vagy imádságban Istenhez beszélt. Minél jobban megismerjük Krisztust, annál jobban megszeretjük. Ugyanúgy, mint Bódi Mária Magdikát is, minél jobban megismerjük, annál jobban megszeretjük. Jézusnál különlegesen így van ez, mert ő benne rosszat nem találunk. És minél jobban megismerjük Jézust, és megszeretjük, annál inkább csak róla tudunk beszélni. És csak hozzá tudunk beszélni. És milyen fájdalmas tud, és nehéz tud lenni az a társalgás, amiből kimarad Jézus. Vagy milyen csúnya tud lenni az a könyv, ami nem Krisztusról szól, vagy Krisztusra mutat, mint ahogy Magdika mondta. Csúnya könyv, mert nem Jézusról szól. Minél jobban megismerjük a szenteket, és megszeretjük őket, annál jobban megszeretjük Jézust is, mert minden szent Jézusra mutat, és az ő életükön keresztül megcsillan Jézus Krisztus. Az engedelmes fiú, az atya fia, egy jó atyának jó fia, aki életét adta értünk, meghalt, hogy mi örökké élhessünk. Értünk halt meg. Minél inkább kibontokozik előttünk a húsvéti misztérium, annál inkább válik az életünkben Krisztus egyre nagyobbá, és nekünk pedig kisebbednünk kell, hogy az Isten nagy legyen bennünk. Mennyire szeretek Jézusról beszélni, akár idegeneknek is, és mennyire merek Jézusról beszélni. Megmerem őt vallani az emberek előtt, vagy pedig inkább hallgatok. Inkább elterelem a szót, másról beszélek. Önmagamban kihez szólok? Magammal beszélgetek, vagy Jézussal beszélgetek? Csak a problémáimon rágódok, és abban örlődök, vagy pedig Krisztussal megbeszélem, és kérem az ő segítségét. Mint ahogy Bódi Mária Magdika is állandóan az Úr Jézusról beszélt, és ezáltal telve volt lelkesedéssel. Mi is minél többet beszélünk Jézusról, és beszélünk Jézushoz, annál nagyobb lesz bennünk a lelkesedés, és annál lelkesebben tudunk róla beszélni, és ez magával ragadja az embereket. Nem tudják nem észrevenni bennünk azt a szeretetet, amivel a szentek felé fordulunk, és amivel Krisztus felé fordulunk. Ezzel is hirdetve az evangéliumot.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!